Urunk, Istenünk, Te valóban vár vagy, kőszikla, menedék, lehet hozzád futni, szaladni, odabújni, Téged áldani, dicsérni és magasztalni. Lehet kérni, jöjj és fogd kézen, és Te kézen fogsz. Olyan jó, hogy számtalanszor megtapasztalhattuk ezen a héten a Te kegyelmedet, velünk lételedet, hozzánk létésedet. Köszönjük, hogy adtál jó időt, hogy adtál hozzá jó kedvet, hogy adtál mindenhez jó programokat, előadásokat, beszélgetéseket, igéket. Adtad ezt a társaságot egymásnak, és megadtad, hogy most itt az utolsó estén, nem a terem közepén, hanem itt a kis kert közepén borulhatunk le eléd, csendesedhetünk el, és kérhetünk, légy közel ma is, most is hozzánk, a Te szavad jusson el ne csak a fülekig, de egészen a szívekig, és ott teremjen majd ő gyümölcsöt. Kérünk Szentlélek, Úristen, munkáld ezt bennünk ma este. Amen. Mai proféciánk Mikeás könyvéből hangzik, a 6. fejezetből. Rövid, összesen 3 vers, a 6., 7. és 8. verse. Tehát Mikeás proféta könyve, 6. fejezet, 6., 7. és 8. verse. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a koszok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás olyan korban élt és prófétált, amikor az emberek a vallásosságban egy megszokottat követtek. Az, hogy áldozatot mutattak be, ez nem szívből jött, megszokás volt. Az, hogy felviszik a templomba az ilyen, olyan, az amolyan áldozataikat, ezeket most nem sorolom, aki nagyon kíváncsi, hogy mégis milyenek voltak, olvass el Mózes 3. könyvét, részletesen megtalálja ezt a rendet, hogy hogyan és miként kellett áldozatokat vinni és bemutatni. Mind-mind tartották, mind-mind élték és végezték. Csak hogy. Nem volt igazán jó ez a megkövesedett, ez a meggyepesedett rendszer. Mert az, hogy az Úr elé járuljanak, nem szívből jött, hanem csak úgy kötelességből, megszokásból, rendszerből. De ne menjünk messzebb, néhány ezer évet vissza az időben. Maradjunk csak saját portánkon, ott csöpögessünk. Úgy tudom, hogy mindannyian egyházi gimnáziumba, középiskolába jártok. Nem, de ott is valami hasonló az élet. Kötelező Isten tisztelete. Akár naponta, akár csak hét elején. Kötelező hittanórák, számonkérések, hogy na, aztán voltál a templomban. Ez nem mindig jön szívből. Valljuk meg őszintén. Az embernek időnként máshol lenne kedve lenni. De muszáj ott lenni. Mert ha nem vagyok ott, akkor számonkérik. Nálunk a gyülekezetben van egy kislány, aki a közeli kisvárosba jár, egyházi iskolába, és bizony jön vasárnapokként templomba, na nem mindig, de azért jó részt jár, és mindig hoz magával egy kicsi füzetet. Isten tisztelet végén, amikor az ajtóban köszönök el a hívektől, jön a kislány, és nyújtja az órom alá a füzetet, hogy írjam alá, és hitelesítsem, mert számon kéri tőle, hogy volt-e Isten tiszteleten. És akkor most én mit gondoljak erről a kislányról, hogy őszinte szívvel jött, örömmel, alig várta, hogy jöhessen Isten tiszteletre, és azért van ott, vagy csak azért, mert a rendszer ezt diktálja. Én ezt nem tudom eldönteni. Ezért én inkább úgy vélekedek, hogy örömmel fogadom, és azt mondom, hogy de jó, hogy itt voltál, olyan jó, hogy megint ide jöttél. De az Istenhez való menetel, az nem ilyen aláírásos rendszer, hogy amikor az Istenhez imádkozol, akkor az Istennel aláírsz egy kis füzetet, hogy Uram, írd már alá, hogy én imádkoztam hozzád. Amikor Isten tiszteleten úgy őszintén fősóhajtottam, hogy Uram, igazad van, és segíts ezt megélnem, akkor rögtön előkapom a zsebemből a füzetet, hogy ezt is légy szíves, jegyezd már bele, hogy tényleg én elérhírtem. Erre nincs lehetőség. Mégis az Isten mindezeket számon tartja. Annyira számon tartja, hogy akkor a népnek Mikeást küldte, hogy fegyelmezze már meg a proféciájával a népet, azt a népet, amely úgy élt, hogy muszáj megtartani az áldozásrendszert, a hitrendszert, mert hogy ez az élet, ez hozzátartozik a vallási rendszer az élet rendszeréhez, de csináljuk úgy, hogy jó is legyen. Ahogy a magyar mondás mondja, a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Ezért nem egyszer a sánta, lebénult, megvakult állatokat vitték áldozni. Az már úgy se jó semmire. El nem lehet adni, megenni nem igazán jó már, tehát akkor áldozzuk fel, értéktelen már. Adjuk csak oda nyugodtan az Istennek is. Jól jártunk, mert áldozatot bemutattunk, mindenki láthatja, hogy betartjuk az Isten törvényét, mi hozzátartozunk, lám, tagadhatatlanul, és mégsem vesztettünk egyetlen egy bikát sem, vagy bárányt sem, mert nem nagy veszteség az, amit odaadtunk. Hát ez így nem nagyon megy. És jön az ítéletes profécia, hogy ez az Istennek nem kell. Őt nem táplálja az áldozat, őt nem táplálja az Isten tiszteletre járás, nem neki van érdekében, hogy mi elmenjünk hozzá, és bemutassuk áldozatainkat, elmondjuk neki imáinkat, nem neki van igazából dicsőségre szüksége, és mondja azt, hogy ha te nem dicsőítesz engem, akkor én bizony rosszul bánok majd veled, mert ő nem ilyen önző személy, hogy elvárja, sőt kiköveteli, hogy dicsérjük és magasztaljuk, és ha nem tesszük, akkor rosszul járunk. Az ő dicsősége nem lesz kisebb attól, hogy nem dicsérjük és magasztaljuk őt. Ha egy tengerből kiveszek egy cseppet, csökken a tenger mennyisége? Egyáltalán nem. Hát ilyen az ő dicsősége is. Ilyen az Isten tisztelete is. Ha én nem teszem, attól még ő dicsőséges. Ha én nem mutatom be az áldozatot, attól ő még épp oly hatalmas és élő Úr. Nem neki van szüksége erre, hanem nekem, az embernek. Az a kérdés, és ha minden igaz, akkor erről beszéltetek a mai napon, hogy mit jelent az Istenhez tartozni. Ehhez az Istenhez, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát, akit láthattunk, mint szegényt, a szegények Istenét, a szegények pásztorát, a szegények királyát, láthattuk őt, mint a diadalmas, hatalmas, dicsőséges király, láthattuk őt, mint az utolsó idők legfőbb alakját, aki ott lesz, és majd ítél élőket és holtakat, és láthatjuk magunk előtt úgy, mint aki nem majd egykor lesz fenséges, hanem aki már most itt van, nem csak egy tőlünk távol lévő hatalmas Úr, hanem hozzánk igenis közel lévő, bennünket szerető, karjában hordó Isten. És ha fölkeltődik a vágy, hogy igen, mi ehhez az Istenhez szeretnénk tartozni, akkor vajon mit kell tenni? Hogy kell ezt elrendezni? Mert automatikusan adódik a kérdés, amikor pünkösd napján Péter a 11-jel előállt, és elmondta a ma bizonyos pünkösdi prédikációját, akkor az emberek ott álltak, szíven ütve érezték magukat, és az volt az első kérdésük, hogy mit tegyünk? Mit kell csinálni? Mit tegyünk, hogy
tényleg az Istenhez tartozunk, hogy vele élhessünk. Mit tegyünk? Kell valamit tenni? Akkor jön az egyházias rend. Mit kell elvégezni? Na nem egészen ugyanilyen, de egy kicsit hasonló volt az a helyzet, amit átéltem jó néhány évvel ezelőtt, amikor bejött a lelkészi hivatalba egy fiatal férfi, meg egy fiatal nő, hogy hát ők szeretnének összeházasodni, mit kell ehhez tenni? Ne értsétek félre, ez nem az üdvösség. A házasság nem azonos a paradicsommal. Lehet, hogy most lélekromboló vagyok, de kimerem mondani ezt az állítást, hogy a házasság nem azonos a paradicsomi állapotokkal. Közelíti, de nem egészen azonos. De mégiscsak fontos ez a helyzet, ez a jelenet, hogy mit kell tenni? Hogyan lehet, hogy mi a templomban házasságot kössünk? És akkor elmondom válaszként, hogy mi az egyházi rend. Konfirmált személyek odaállhatnak az úrasztala elé, és házasságukra Isten áldását kérhetik. Akkor vannak, akik kérdezgetik, hogy nem megy másképp. És akkor jön az alkudozás, hogy ki mit enged. Hogy legalább akkor az egyik fél legyen konfirmált, a másik már nem is biztos, hogy annak kell lenni. A mai világban ez az alkudozás, ez nagyon-nagyon rettenetes, de sajnos valós. Na az a pár, akire én gondolok, az nem ilyen volt. Elmondtam, ilyen rend, összenéztek, és azt mondták, hogy konfirmálunk. És jön a második kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy konfirmáljuk? És akkor elmondom, én már annak a konfirmációnak a rendjét, hogy el kell járni rendszeresen alkalmakra, ezek felnőttek voltak, tehát nem tizenéves gyerekek, fiatalok, felhúzultak, hanem meglett emberek, 25-30 évesek. És elmondom, hogy mivel jár a konfirmáció. Megint összenéznek, jó, vállaljuk. Fél éven keresztül jártak, minden héten egy alkalomra. Életemben nem volt még ilyen élményem, mint akkor. De fantasztikus élmény. Érződött rajtuk, hogy nem azért teszik meg kötelező, persze azért teszik meg kötelező, mert hát én voltam az a lökött lelkész, aki azt mondta, hogy ez a rend. Lehet, hogy valaki más enyhébbet adott volna, akkor azzal is beérték volna. De én azt mondtam, hogy ez a rend, és azt mondták, hogy jó. És jártak. Jártak a konfirmációs alkalmakra, a beszélgetésekre, jártak az istentiszteletekre közben, és amikor eljött fél év múlva a konfirmáció, meg konfirmációt követően néhány hét múlva az esküvő, akkor úgy álltak ott az úrasztal előtt, mint akik átélik, hogy miről van szó. Megmerem kockáztatni, hogy ez a fajta konfirmáció lehet, hogy egy kicsit többet ér, mint az, ami tizenéves korban történik, mert annak is van egy rendje, amikor a szülő meg a nagyszülő nyüstöli a fiatalt, hogy de menjél már konfirmálni a mi családunkban, mindenki konfirmált, ez a rend. Ide tartozol, a mi családunkban tartozol, a református egyházhoz tartozol, akkor te konfirmálni fog. Érted? Nem érted? Akarod? Nem akarod? Így lesz. Hányszor, de hányszor van ilyen? Az Istenhez nem lehet korbáccsal odaverni, oda kényszeríteni. Az Istenhez nem lehet oda kergetni, de oda lehet menni, oda lehet szaladni, oda lehet borulni. Amikor az embernek olyan igénye van, akkor mégiscsak oda kerülhet. Ezért én nem leszólom az egyházias rendet, hogy így kell lennie, mert én magam éltem meg, éppen ezen két fiatalnak az életében, hogy ez tényleg tud segíteni rajtuk. Ők addig nem jártak templomba. Nekik addig semmi közük nem volt se Istenhez, se egyházhoz. Az egyik meg volt keresztelve gyerekkorában, kicsit csecsemőként, a másiknak még az se. De ott volt a vágy bennünk, hogy többet szeretnének. És ebben a többet szeretnék érzületükben aztán Isten elé járultak. Hát erről szól ez a mai profécia. Hogyan járuljak az Úr elé? Vigyem a megszokott dolgokat, a kötelességeket. Mert ha nem teszem, kinéznek, megszólnak, ha nem gyűjtöm be elég aláírásomat év folyamán, akkor nem lesz érvényes az egyháziskolában az éven. Megbukok itt tambor. Mert megjelent egy hit a Boris-egyházi iskolában. Igen, nagy kérdések ezek. Akkoriban a próféta még csak így fogalmaz, hogy hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe? Esztendős borjak? Ez elég lesz? Megfelelő lesz? Ez pontosan az, amire Isten vágyik? Vagy ennél valami több kell? Sok évvel ezelőtt ifjúsági táborban voltam, és a fiatalság kedvenc témája került elő, nevezetesen a fiú-lány kapcsolat. Jött egy előadó, és elmondta, hogy bizony a fiú-lány kapcsolatban, mielőtt tényleg házasságra kerülne sor, jó, ha megismerik egymást is, ennek legjobb eszköze a beszélgetés. Amikor hozzá lehetett szólni az előadáshoz, kipenderült egy fiatal, és akkor megkérdezte, hogy egy 3000 szavas beszélgetés elég a másik megismerésére? Hát, mondja az előadó, attól tart, hogy annyi még nem. Akkor egy 10000 szavas beszélgetés elég? Hát, attól tart, hogy még annyi sem. De hát akkor tessék megmondani, hogy mennyi szavas beszélgetés kell? Nehéz kérdés. Hát meg lehet ezt így határozni, hogy mennyi kell? Majdnem, hogy diktafonnal lehetne járni, udvarolni, és akkor otthon este meg lehetne számolni, hogy egy húmba 9999 szónál tartok, holnap elég csak egy szót mondanom, és vége az udvarlásnak. Ennyi van ő. Nem. Nem lehet. Nem biztos, hogy elég. Önmagamnak feltehetem a kérdést, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami elégséges. Ezt kell tennem. Ennyi elég. De ezt más sose fogja megmondani. Mert lehet, hogy az egyik nőnél elég egy 2 vagy 3 szavas beszélgetés. Oda megy hozzá, és azt mondja, hogy te leszel a feleségem. Ugye ez néhány szó csak. Másik meg egy szóval válaszol, és azt mondja, jó. És elképzelhető, hogy 500 évig tartó boldogság következik. Belefér. Az Isten kegyelmébe ez is belefér. De azért hadd ne általánosítsuk, hogy így történnek a dolgok. Minden ember más és más. Minden helyzet más és más. Minden igény más és más. Ezért a te igényedet nem fogja senki elmondani neked, mert azt te érzed. Senki nem fogja meghatározni neked, hogy a te igényedet ennyi és ennyi fogja betölteni. Mert azt neked magadnak kell érezni, hogy elége nekem annyi, amennyi. Elége nekem annyi, hogy eljárok a templomba, égő áldozatot bemutatni, viszem az esztergős borjakat, ételnek italáldozatokat mutatok be, kosokat, vagy bárányokat, vagy bikákat áldozok, vagy mai nyelvre fordítva, elég az, hogy részt veszek a gyerekisten tiszteleten, majd a felnőtt isten tiszteleten, majd konfirmálok, aztán járok ifire, egyházi iskolába beiratkozok, és ott végig nyüglődöm az egészet az összes hittanórájával, és akkor majd érettségizem hittamból, és akkor majd ez a hittan érettségi, mint egy belépő jegyül szolgál a mennyországba. Nem biztos, hogy ennyi elég lesz, de ezt az igényt nem más mondja meg, te magad mondd meg. Elég-e neked, ha ennyivel az Istenhez tartozol? Neked erre van-e szükséged? Vagy ennél sokkal többet? Az a jó, hogy ez a profécia előre mutat. Azt mondja, hogy ember, megmondta az Isten neked, hogy mi a jó. Hogy mi az, amit kíván tőled. Nem kell sötétben tapogatózni, hogy Uram, most mit is akarsz, hogy cselekedjem. Mert megmondta, eléd adta. Erről szól a profécia. Csak azt, nem olyan sok ez, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. 3, ha jól számoltam, nem olyan sok. Majdnem annyi, mint az aranyalnak a 3 kívánsága. Csak 3, nem több. Csak 3. Ha erre a 3-ra tudsz figyelni, ha csak ezt a 3-at meg tudod élni, ha ez betölti az életedet, akkor már is sokkal, de sokkal közelebb leszel az Istenhez, mint ahogy vártad, vagy remélted, vagy mint ahogy mások látták volna rajta. A törvény szerinti élet. A törvény most jelen pillanatban nem egyszerűen a 10 parancsolatot jelenti, bár azt is. A törvény több, mint a 10 parancsolat. Na, senkinek kapjon a fejéhez, hogy Atya Úristen, hát mit beszél ez itt? Hát mi csak 10-ről tanultuk az iskolában, már pedig biztos jól tanultuk. Nem arról van szó, hogy 11 parancsolat létezik, mert én tudok egy 11-et, meg egy 12-et. A 12 parancsolat az az úttörőknek volt, valaha lejárt lemez. 10 parancsolat. De a 10 parancsolat az csak egy magva az egész gondolatrendszernek, ami a törvénykönyvében van leírva. Törvénykönyve. Magyarul lehetne ezt így mondani, így kerekíteni, hogy ez a Biblia. Hát a Bibliáról van szó a törvényben, a törvény szóhasználatban. Én a Biblia szerint. Na, így már is sokkal rosszabb a helyzet. Mert a 10 parancsolatot tán-tán még be lehetne tartani. Egy kis megerőszakolással, egy kis odafigyeléssel, egy kis rendszeres, megfeszített erővel, de csak sikerülne. De a Biblia lapjain levő összes parancsolatot, összes igét, minden gondolatot megélni, hát ez megy valakinek egyáltalán? Mehet. Mert a törvény nem egy statikus, leírt betűrendszer, amit úgy kell betartani, hogy változatlan és változhatatlan. A törvény az Isten törvénye, az ő beszéde, az élő szó. Ezért mindig azt kell betartani, amit éppen akkor mond. Nem mindig az összeset, mindig az utolsót, mindig az aktuálisat. Hogy érezzétek, miről van szó itt, hagyd mondjak egy példatörténetet. Budapesten voltam beosztott lelkész sok-sok évvel ezelőtt, és jártam a lakó épületeket, tömböket, 16-20 emeletes épületeket is időnként, és itt mindig van lift természetesen. És amikor mentem látogatni a 20. emeletre, akkor unalmamban, amíg a földszintről fölliftettem a sokadik emeletre, olvastam, hogy milyen tábla van kitéve a liftben. Biztos láthatok már ilyen táblát. Na hát, nekem szerencsém volt nem egyszer végigolvasni ezt a parancsolatrendszert, hogy mi is vonatkozik a lift használatára. Az utolsó pont az, hogy fertőző betegek vagy hozzátartozóik nem használhatják a liftet. Értjük, hogy miről szól, nem? Mert ha fertőző beteg utazik a liftben, akkor jön a következő, és elkapja a fertőzést, és viszi tovább. Nagyon-nagyon logikus. Most képzeljünk el egy ilyen helyzetet, hogy hazaérkezik egy 3 hónapos kiküldetésből az apa, mondjuk Kínában volt, manapság egész jó munkaterület van arra, azok ide jönnek dolgozni, jönnek oda. Tehát Kínában járt 3 hónapon keresztül, hazaérkezik, és a repülőtérről hazatelefonál a feleségének, hogy megjöttem. Szerencsésen landolt a gép, mindjárt taxiba vágom magam, és robogok haza hozzátok. A felesége sírva meséli, hogy a 2 éves gyerekük az fertőző betegségben fekszik otthon. Akkor megy haza ez az apa, használhatja-e a liftet, vagy nem használhatja? Hát ő egy fertőző betegnek a hozzátartozója, nem? Hát egy apa azért csak hozzátartozó. De ő biztos nem hordozza azt a fajta fertőző betegséget, amit a fia, mert ő 3 hónapos munkahelyi kiküldetésből érkezik most haza. Esélye nincsen hordozni. Használhatja, vagy nem használhatja? Ha betű szerint értelmezem ezt a parancsolatot, hogy nem szabad használni, akkor azt mondom, hogy nem. A kutya gulyó föl szerencsétlen a 20. emeletre gyalog az összes csomagjával. És akkor még plusz 3,5 óra, mire megláthatja a beteg gyerekét. Vagy azt mondom, hogy értelem szerint, helyzet szerint az Isten parancsolata. Nem ám olyan, hogy egyszer leíratott, ki van függesztve, és akkor annak úgy kell lenni, hatodik hatszakasz. Életszerű. Az Isten szava mindig életszerű. Nehogy azzal menjen el bárki is, hogy tök jó volt az egyik, táborban megmondták, hogy nem kell betartani a 10 parancsolatot. Mert én most nem ezt mondom. Hanem azt mondom, hogy igenis, az Isten szava nem holt betűrendszer, hanem élő szó, amire lehet figyelni. És erről beszélni kell, hogy élj az Isten élő szava szerint. Nem a holt betű szerint, az élő szó szerint. Törekedj szeretetre. Ez egy rövid, tömör és velős megállapítás. Nem sokat kell ragozni, én sem sokat ragozom. A szeretet az, ami nagyon hiányzik, és ami mégis nagyon itt van. Hiányzik, és egyre jobban hiányzik az egész világból, egyre jobban sóvárog a világ a szeretet után, tehát nagyon nagy keletje van ennek a szeretetnek. Ez szeretet szerint kell élni. A szeretetnek azonban két oldala van. Az egyik az a szeretet, amit én kapok, a másik az a szeretet, amit én adok. És az a kettő nem biztos, hogy azonos, de jó, ha azonos. Fizika óra. Biztos csináltatok már ilyen kísérletet. Egy rúdon lógnak madzagon golyócskák. Láttatok már ilyet? Mi történik, ha az ember fogja az első golyót, megemeli és elengedi? Az összeset megüti? De igen. De megmozdul a többi? Na ez már nem. Csak a legutolsó fog megmozdulni, fölcsapódik, majd visszaesik, visszaüti a többit. Mindegyik megütődik, mert az ütést mindegyik megkapja. De abban a pillanatban, hogy megkapja az ütést, adja is tovább. Adja tovább egész a széléig, és aki nem tudja továbbadni az ütést, az föllendül, madzag megtartja, visszaesik, és akkor így lehet játszani ezzel a kis fizikai kísérlettel. Láttatok ilyet, nem? Csináltatok. Na most ez a szeretet. Ilyen lököttek vagyunk, hogy szeretni kell. Kapjuk a szeretetet egyik oldalról, adjuk tovább. És minél inkább kapok szeretetet, nekem annál inkább tovább kellene adni. Azért hiányzik ma a szeretet a világból, mert sokan vannak, akik meg akarják tartani a szeretetet. Be akarják zsákolni, zsebelni, hogy eltesszük, majd szűkösebb időben biztos jó lesz majd egy kis szeretet. De az a helyzet, hogy minél több szeretetet akarsz megtartani, annál kevesebb szeretet lesz. És minél többet tovább adsz, annál több lesz a szeretet. Élj a szeretet szerint. Törekedj erre a szeretetre. És figyeld meg, minél több szeretetet adsz, neked nem lesz belőle kevesebb. Mert annál több szeretetet fogsz kapni. Ennyit a ragozásról. Aztán a harmadik és utolsó, a légy alázatos Isteneddel szemben. Légy alázatos Isteneddel szemben. Az alázatosság nagyon szép magyar kifejezés. Helyezd magadat az Isten alá. Te sosem lehetsz föntebb, mint az Isten. És az Isten mindig csak fölötted lehet. Sose essen le. Sose kerüljön lentebb az Isten az őt megillető helyen. Ha figyelsz arra, hogy az életedben mindig főhelyen, fönt legyen az Isten, akkor vele éled az életedet. Akkor lesz benned egy Isten élmény, ami kitart mindig a következő Isten élményig. Sose lesz szűkösséged, sose fogod megbánni, hogy engedtél az Istennek. Mert lehet, hogy nem lesz csupa fény és csupa ragyogás az élet, mert ilyet sose ígért a mi Istenünk, de az igenis, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetén. Ez az, amit meg lehet ismerni, meg lehet élni azoknak, akik az Isten oda teszik a főhelyre, az életük főhelyére, és ott is marad az Istenük. Így lehet kedves életet élni, Istennel tartó életet élni. És ha ez sikerül, akkor dicsőség érte Istennek. Egyedül Isteni a dicsőség. Nem csak itt, ezen a héten, hanem majd 60-80 éves korotokban, majd fogatlan bábaként is erről fogtok beszélni, hogy áldom és magasztalom az én Istenemet mindazért, amit átélhettem ő vele életem során. Hát adja meg Istenünk, hogy így legyen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó volna veled élni, a mindennapokat veled tölteni. Végezni azt, amit te jónak látsz, és elhagyni azt, amit rossznak vélsz. Nem tudunk azonban minden nap mellettünk látni, magunk mellett érezni. De kérjük a te kegyelmedet, hadd érezzük meg, hogy te igenis hozzánk közel lépő Isten vagy, aki közel jöttél Jézus Krisztusban, a te fiadban, a mi Urunkban. És ha ő el is távozott testileg erről a földről, azért lélek által még mindig itt van, és munkálkodik. Mert munkálkodsz te magad is, mennyei atyánk. Kérünk, munkálkodj bennünk is. Végezd el, hogy tudjuk érteni, hallani a te szavadat, és megcselekedni azt. Végezd el, hogy a szeretet munkálkodjon a mi életünkben, tudjunk másokat szeretni, minél többeket. És hogy ez működjön is, add Urunk a szeretetet, minél többet, hogy mindig legyen mit továbbadni. És kérjük, szenteld meg a mi életünket azzal, hogy hozzád tartozva, te neked engedelmeskedve élünk úgy, mint akik téged tesznek életük fő helyére, és soha, de soha senki és semmi el nem mozdíthat téged onnan. A legrosszabb időben sem, bajok, problémák esetén sem, mert tudjuk, hogy te nem hagysz el, sőt, minél nagyobb a baj, minél mélyebb a probléma, te annál inkább ott vagy velünk. Kérünk, szenteld meg életünket, hogy veled élhessünk, a te dicsőségedre élhessünk. Amen. Szeretettel hívlak benneteket egy úrvacsorai közösségbe. Nem egy megszokott úrvacsorai közösség lesz ez reményeink és terveink szerint, hanem egy kis extrával készültünk. Na most nem azt jelenti az extra, hogy nem kenyér és nem bor, mert az azonos, az marad, de a környezet, a körülmény, ahogyan magunkhoz tudjuk venni az úri szentélyeket, ez az, ami egy kicsit más legyen.